Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Az írott ige szakasz az apostolok cselekedetei 13. részében, annak 6-tól a 8-ig tartó verseiben így szól hozzánk. Miután bejárták az egész szigetet, Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Sergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimász a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Így szól az ige. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, egy sorozatot kezdtünk el, amelynek a címe Pál apostol életútja. Ott kezdtük a történetet, hogy Pál múltjával foglalkoztunk. Ki volt ő megtérése előtt, hogyan viseltetett a kereszténység iránt, az egyház üldözője volt. Aztán beszéltünk ennek az embernek, Saulnak megtéréséről. Hogyan lett az egyházat üldöző, Saulból Krisztus tanítványa, apostol. Az előző alkalommal pedig arról szólt az ige, hogy ebben az antiókiai gyülekezetben, ahol először nevezték így Krisztus tanítványait, hogy keresztények, krisztusiak, ebben a gyülekezetben, ahol imádságban és bőjtben vannak együtt és figyelnek az Isten vezetésére, Isten szent lelke azt a kijelentést adja a gyülekezet közösségének, hogy két legjobb emberüket, Pált és Barnabást válasszák ki arra szolgálatra, amelyre Isten már elhívta őket. És a gyülekezet közössége pedig imádságban elbocsátotta, és imádságban hordozta később is ezt a két apostolt, két misszionáriust, és ezzel tulajdonképpen elindul az a történet, amelyben Lukács evangélista, ki az apostolok cselekedeteinek szerzője, azt igyekszik bemutatni a számunkra, ahogy az evangélium Jeruzsálemből egészen Rómáig, birodalom fővárosáig eljut. És legfőképpen Pálról beszél, az apostolok közül az ő munkásságát mutatja be, a három nagy missziói utat, amelyben az akkori civilizált, ismert világot, Kis-Ázsiát és aztán Európát is beutazva Pál az evangéliumot hirdeti, gyülekezetek alakulnak. Ma olvasott igerészben ennek a nagy missziói útnak, ennek a nagy munkának a kezdeteiről hallunk. Ők tehát a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Az evangélium terjedésének első állomása, az apostoli munka első helyszíne Ciprus szigete lesz. Lukács evangélista röviden számol be erről a missziói útról, nem részletezi, hogy miért pont ide indultak először. De a korábbiakban már olvastuk azt, hogy Barnabás ciprusi származású volt. Lehetséges, hogy egyszerűen csak az ő hely és emberismerete volt az az ok, ami miatt ezt a helyet választották, hogy itt kezdjék meg a missziói munkát. Lukács evangélista röviden bemutatja számunkra azt az útvonalat, amelyet bejárnak az apostolok, és nem mond el mindent részletesen, hiszen nagyon sok minden történt, nagyon sok történetet leírhatna, hanem mindig csak egy-egy eseményt emel ki, egy-egy jellegzetes történetet beszél el részletesebben, és ezek által, a történetek által mutatja be az evangélium terjedésének a történetét. A cél hirdetni az evangéliumot minden embernek, De ebben első lépésként az apostolok mindig a választott nép a zsidókhoz fordulnak először. Hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. És amikor a zsidók zsinagógáiban ellenállásba ütköznek, elutasításban részesülnek, akkor következő lépésben a pogányok felé fordulnak, és közöttük is hirdetni kezdik az evangéliumot, Krisztusról szóló jó hírt. Ez volt Pál apostol missziói munkájának a stratégiája kezdettől fogva. Először a zsidók között, s ha ott ellenállást tapasztal, akkor tovább lépve a pogányok felé is hirdeti az evangéliumot. Azt is megtudjuk, hogy a két apostol, akiket a gyülekezet közössége választott ki, ahogy erről olvastunk az előző alkalommal, imádkozva és böjtölve, a Szentlélek vezetését megértve, választották ki Pált és Barnabást erre a szolgálatra. Magával visz egy harmadik szemét is. Magával vitték Jánost is, mint segítőtársat. És nem sokat mond el róla itt az evangélista. A korábbi fejezetben már olvastunk egy apró megjegyzést, hogy amikor Pál és Barnabás a gyülekezet által összegyűjtött adományokat vitték el Jeruzsálembe, hogy az ottani szegényeknek tovább adják, akkor csatlakozott hozzájuk ez a János, akit Márknak is hívnak. 12. fejezet végén olvassuk ezt a mondatot. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívnak. Tehát Jeruzsálemben csatlakozott hozzájuk, utazott velük Antiochiába, és aztán, amikor a két apostol elindul a missziói munkára, akkor továbbra is velük tart. Számunkra ez a János, akinek másik neve Márk, úgy ismert, mint Márk evangélista, az evangélium szerző Márk. Itt azonban Lukács evangélista úgy mutatja be, mint aki az eseményeknek ekkor még csak mellékszereplője. Segítő társként viszik magukkal. És azt sem tudjuk pontosan, hogy mit jelentett ez a segítő társ. Az ige hirdetés szolgálatában is részt vett volna. Erről még nem olvasunk. Inkább arra kell gondolnunk, hogy a két ige hirdető apostol mellett egyfajta segítő társként, egyfajta tiszti szolgaként volt ott a fiatal Márk, hogy segítse az apostolokat, mint egy háttérmunkásként. És majd csak később lesz ő az evangéliumnak, az evangélium hirdetésének maga is apostolává, és Krisztus egyházának egyik ismert emberévé. Tudjuk, hogy Lukács evangélista csak fontosabb eseményeket emel ki Pál apostol misszió útjairól, és fővonalakban igyekszik bemutatni azt a célt, hogyan jut el az evangélium Jeruzsálemből Rómába. Az első missziói út esetében is ezt látjuk, felvázolja a teljes útvonalat, elindulnak, bejárták az egész szigetet, és eljutnak a sziget fővárosáig, Páfoszig. Ez körülbelül 140 kilométeres út volt, amit gyalog tettek meg, településről, városról, városra haladva, és mindenhol egy kisebb időt, rövidebb időt eltöltve, hirdetve az evangéliumot. Erről az útról nem sokat tudunk. Elsősorban úgy tűnik, a zsidók között szolgálnak. Hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. És aztán eljutnak a fővárosig, és eljutnak oda, hogy egy olyan ember, aki befolyásos ember, a sziget helytartója is egyben, kívánja meghallgatni őket. És nem csak meghallgatja őket, de ahogy a történetből kiderül, be is fogadja a szívébe az evangéliumot, hitt, és maga is keresztényé lett. És ezek után elindul az evangélium hirdetése a pogányok között. Ez a lépés az evangélium hirdetésének a bővülése azonban nem volt egyszerű. Ahogy láttuk, újra és újra akadályokba is ütközik az apostolok munkája. És a mai történetben is ezt látjuk. Az első konfliktus, az első akadály itt van előttünk, és aztán az első sikerekről is, az első eredményekről is hallunk. Nézzük meg tehát, mi is volt ez az első akadály, ez az első konfliktus, amivel szembe kellett nézniük az apostoloknak. Ciprus szigetéről tudjuk, hogy ebben az időben a helytartója egy bizonyos Sergius Paulus volt. Lukács evangélista azt a megjegyzést fűzi hozzá, hogy értelmes ember volt. Sergius Paulus, a helytartó, olyan vezető volt, aki megértette azt, hogy ennek a szigetnek a kormányzása csak akkor lehetséges, ha türelmes, kiegyensúlyozott politikát folytat. Ciprus szigetének lakossága vegyes volt. Éltek itt görögök, rómaiak, különböző keleti népek, köztük nagy számban zsidók is. Történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy később, Trajánus császár idején annyi sokan voltak a zsidók már Ciprus szigetén, hogy az egész szigetet elfoglalták egy lázadás alkalmával, a hatalmukba kerítették. És akkor az összes pogány lakost kiirtották a szigetről. Ennek következtében aztán a császár, amikor visszafoglalta ezt a szigetet, az összes zsidót írtotta ki, és örökre kitiltották őket erről a szigetről. A helyzet azonban akkor, amikor Pálék megérkeznek, még békés volt. Együtt éltek különböző népek, vallások, kultúrák ezen a szigeten békésen egymás mellett. Ezt a szigetnek ezt a békességét igyekezett megőrizni, fenntartani a helytartó is, és ezért is nevezi őt értelmes, vagyis bölcs vezetőnek, bölcs embernek Lukács evangélista. Az ő környezetében, a helytartó környezetében ott van egy ember tanácsadóként. Egy olyan ember, akiről azt mondja a Biblia, hogy Bar Jézus volt a neve, zsidó származású ember, de valójában már elszakadt a zsidó vallástól, valami fajta pogánysággal keveredett vallást gyakorolt, mágusnak nevezi őt a Szentírás, a másik neve az Elimás, amit említ, ezt is jelenti, magyarázza Lukács. Ez a szó, az Elimás szó valószínűleg arab eredetű lehet, és ennek a görög megfelelőjeként magyarázza meg Lukács evangélista, hogy azt jelenti varázsló. És ez a varázsló, ez a mágus szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. A helytartó ugyanis minden vallás iránt érdeklődik, és amikor hírét veszi, hogy Barnabás és Saul valamilyen új tanítással jelentek meg, akkor magához hívatta őket, kívánta hallani az Isten igéjét. Ekkor még talán csak kíváncsiság az, ami a helytartót vezérli. Az új tanok iránt való nyitottsága, kíváncsisága az, ami arra vezeti, hogy magához hivatja az apostolokat, és szeretné meghallgatni, megismerni, hogy miről is beszélnek, mit is tanítanak ők. De kiderül az is, hogy az ő tanácsadója, az udvartartásában tartózkodó zsidó álproféta ezt nem nézi jó szemmel. Nyilvánvalóan féltékeny. Attól fél, hogy az ő hatalma, a helytartóra gyakorolt befolyása ezután megszűnik majd. Szembeszállt velük. Igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Eltéríteni mindattól, amit az apostolok Krisztusról hirdetnek. Ki is volt ez az ember? Nem sokat tudunk róla. Először Bar Jézus néven említi őt Lukács evangélista, ami azt jelenti magyarul, hogy Jézus fia. Magát valamilyen oknál fogva így nevezi Jézus fia. A másik neve Elimás, arab eredetű, jelentése bölcs, varázsló, mágus, arra utal, hogy nem csak a zsidóságból, és talán a kereszténységből, de az arab vallásokból is merített valamit az ő praktikáiban. És mindazt, ami számára fontosnak tűnik, ami alkalmas számára, hogy befolyást gyakoroljon, magát valami különlegesnek tulajdonítsa, azt átveszi. És itt úgy említi őt, egyértelműen azt mondja róla a Szentírás, hogy hamis próféta, álpróféta volt. Vagyis olyan ember, aki hamis dolgokat, hazugságokat hirdetett. És aztán Pál, amikor nyíltan szembeszáll vele, akkor a szemébe is mondja, hogy az igazság elperdítője, hamis tanoknak a hirdetője ő. Jelen esetben Bar Jézus, a mágus, zsidó származása lévén bizonyára ismerte az akkori zsidó vallást, ismerte a kereszténység tanait is, ami már ekkor terjedni kezd, merített a pogány vallásokból is, mindenből valamit. És tipikus példája ez annak, ahogy sokszor ma is az emberek a valláshoz hozzáállnak. Mindenből merítsünk egy kicsit, ami szimpatikus a számunkra, ami elfogadható, ami az én dolgaimat alátámasztja, ami megfelel nekem. Bar Jézus személyében, tanításában ime egyesül kelet és nyugat, zsidóság és pogányság, okkultizmus, varázslás és a nagy világvallásoknak különböző elemei. Zsidó neve, és ahogy magát prófétának nevezi, arra utal, hogy egyrészt igyekszik megnyerni a vallásos zsidó embereket is. A mágus elnevezés arra utal, hogy az akkoriban oly népszerű asztrológia, a csillagjóslás is ott van az ő gyakorlatában. Ami ma is sokak számára népszerű, sokan merítenek ma is a horoszkópból, a csillagjóslásból. Az arab eredetű neve Elimás pedig arra utal, hogy a babonás hiedelmek sem álltak távol tőle. Vagyis Bar Jézus valóban tipikus példája annak, amikor valaki mindenből kivesz egy kicsit. Egy kicsit, ami számára szimpatikus, ami a maga igazának alátámasztására alkalmas. És így sikerült neki valóban eljutnia a legmagasabb körökbe. A helytartó mellett ott van, és ezek a római helytartók bizonyára szívesen alkalmaztak ilyen embereket tanácsadóként, hiszen látszólag ez a Bar Jézus mindenhez ért. Ismeri a különböző vallásokat. Szakértőként lehet őt nyilatkoztatni, ahogy ma is sokszor a médiában látjuk, mikor valaki egy-egy konfliktus esetén szakértőként tud nyilatkozni. Bar Jézusnak sikerült elérnie, hogy befolyása van a helytartóra is. Ott tartózkodhat a házába, az udvarába, és mellette lehet. Egyszer azonban eljön az a pillanat, amikor lelepleződik az ő egész hamis tanítása, praktikái. Úgy tűnik, nem igazán sikerült a helytartót a maga hálójába befonnia, mert a helytartó, aki értelmes ember volt, ahogy Lukács megjegyzi róla, hallani kívánta az Isten igéjét. Annak ellenére, hogy Bar Jézus megpróbálja őt eltántorítani, szembeszáll a keresztény tanításokkal, a helytartó hallani kívánja az Isten igéjét. Az űrzavarban, a vallási keveredésben ő egyszer csak érzi azt, hogy az, amit Pál és Barnabás hirdet, az valami több és valami más annál, amit eddig ismert. És a gonosz terv visszájára fordul. Bar Jézus ahelyett, hogy vádolva és szembeszállva keresztényekkel a helytartót a kereszténység ellen tudná fordítani, pont az ellenkezőit éri el. A kereszténység iránt érdeklődni kezd a helytartó. És amikor az apostol érzékeli ezt a helyzetet, nem száll vitába vele, hiszen hiába való lenne mindenféle vita, hanem egyszerűen leleplezi őt. Odaáll eléje, és nyíltan megmondja, kicsoda ő. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördög fajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait. Elimás tevékenységét a Szentírás egyértelműen ördögi tevékenységnek tulajdonítja. Mert amikor valaki az igazságot elferdíti, amikor valaki az Isten útjától eltántorítani igyekszik embereket, akkor emögött mindig valamilyen ördögi hatalom áll. Hasonló helyzetben volt egykor Mózes és Áron, amikor Isten szavára odaálltak a fáraó elé, és hirdették az Isten üzenetét, engedd el a népemet. De a fáraó nem hallgatott rájuk, mert Egyiptom mágusai ellene álltak, ellene szegültek, épp úgy, mint itt Elimás a varázsló. És érdekes az, hogy ezen a ponton Lukács evangélista már úgy mutatja be a történetben Sault, akit most már Pálnak nevez, ezen a néven nevezi a továbbiakban, mint aki az események főszereplője. Eddig mindig Barnabás szerepelt az első helyen, és Saul a második helyen. De most megfordul a sorrend. Most már Pál az, aki a középpontba kerül, és a továbbiakban már ezen a néven nevezi őt a Szentírás, és az ő cselekedeteiről, a vele, az Isten szent lelke által rajta keresztül véghez vitt dolgokról kíván beszámolni. Az Isten ítéletét is kimondja Saul, vagyis Pál, a hamis próféta felett, amikor azt mondja róla, hogy bár a neved az, hogy Bar Jézus, vagyis Jézus fia, de valójában nem Jézus fia vagy te, hanem az ördög fia, ördög fajzat. Leleplezi és ítéletet mond felette, íme az Úr keze rajtad van, vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett menedéket. Hasonló történetet olvastunk az apostolok cselekedeteiben, korábban Péter apostol esetében is, aki Samáriában az igét hirdeti, és ott egy Simon mágus nevű varázsló szintén szembeszáll vele, és ott is lelepleződik, és ítéletet mondanak a hamis tanító felett. Az ítéletben, amit kimond az apostol, azonban ott van a kegyelem, a megtérés lehetősége is. Hiszen az ítélet úgy hangzik, az Úr keze rajtad van, vak leszel egy ideig, nem látod a napot egy ideig. Vagyis az Isten ítéletében, az ideig való ítéletben ott van annak a lehetősége, hogy még ez az ember is a maga sötétségéből, gonoszságából megtérhet. Isten lehetőséget kínál az ő számára is. Erről azonban nem sokat tudunk. De arról igen, hogy a helytartó az látva a történteket, hitt elámulva az Úr tanításán. És a konfliktus után íme itt van előttünk az evangélium hirdetésének, az első missziói útnak az első sikere is. Nem is akármilyen sikere ez az evangéliumnak, hiszen ennek a szigetnek első embere, Ciprus helytartója, Sergius Paulus befogadta Krisztust a szívébe és hitt. Lukács ugyan nem részletezi, nem beszél arról, hogy megkeresztelkedett ez az ember, csatlakozott a gyülekezethez, csak annyit mond, hogy elámult az Úr tanításán és hitt. De ebben a mondatban, hogy hitt, minden benne van. Úrnak vallja Jézust, az Úr tanításán álmélkodik és csodálkozik, és aztán hitre jut. És íme az ellenséges erőkkel való drámai összecsapásban Isten szent lelke győzedelmeskedik. És ennek a győzelemnek nem csak az a jele, hogy az álprófétát leleplezik, és félreállítják az útból. De ennek a győzelemnek a teljességét azt jelenti, hogy egy ember befogadja szívébe Krisztus evangéliumát. Hitre jut. És ez a Sergius Paulus az az első olyan pogány ember, akiről itt az apostol munkássága, Pál bizonyságtétele nyomán azt olvassuk, hogy hitre jutott. Megtörténik a váltás. Míg eddig elsősorban a zsidók között hirdették az evangéliumot, és a zsidók közül kerültek ki a keresztények, most íme egy teljességgel pogány ember. Olyan, aki korábban nem ismerte a Szentírást, aki nem ismerte az egy élő Istent, az apostolok bizonyságtétele nyomán hitre jutott. És ezzel kaput nyit Isten a pogány misszió előtt. Ezzel megkezdődik az a folyamat, amelyben egyre többen a pogány világból, különböző népek világából, görögök, rómaiak és mindenféle más népek befogadják Krisztust, hitre jutnak. Lukács evangélista nyilvánvalóan azért emeli ki éppen ezt az eseményt, a helytartó megtérésének a történetét, mert ezt olyan fontosnak tartja, példaértékűnek, hogy ezzel akarja bemutatni sok-sok más történetet is, hiszen bizonyára ezen a missziói út során még sok más pogány ember is ehhez a helytartóhoz hasonlóan hitre jutott. És nekik is bizonyára különböző akadályokkal kellett megküzdeniük, különböző babonákkal, pogány vallási dolgokkal, amelyek akadályozták őket, amelyeknek megkötözöttjei voltak, amelyekből szabadulniuk kellett. De íme Isten igéje terjed, Isten szent lelke győzedelmeskedik. És a történet végén le kell vonnunk ennek a történetnek a tanúságait. Az apostolok, akik a szent lélektől indítatva mentek el a misszióba, kezdték meg a munkát, szembe kellett nézniük a sötétség erejével. És bizony látnunk kell azt ma is, hogy ahol az ember az Isten igéjének engedelmeskedik, Isten ügyét felismerve a maga életében igyekszik megvalósítani az Isten akaratát, azt szerint élni, ott elkezdődik egy lelki harc. Ez a harc, ez a küzdelem elkerülhetetlen. Ahol Isten szent lelke kiárad, Isten szent lelke munkálkodik, ott megjelenik egy másik, egy sötét erő is, amely megpróbálja az Isten munkáját, az Isten lelkének munkáját akadályozni. Ahol azonban az Isten igéjét hirdetik, ahol bizonyságot tesznek az Úr Jézus Krisztusról, ott az ördög, a sötétség hatalma mindig lelepleződik. Így történt ez itt, Ciprus szigetén, és így történik ez mindig ma is. Nekünk Jézus Krisztus mai követőinek, mai tanítványoknak szükséges tisztába lennünk ezzel. Tisztába lennünk azzal, hogyha Jézust akarjuk követni, neki akarunk engedelmeskedni, akkor számolnunk kell azzal is, hogy minket is fog támadás érni. Az ördög majd minket is megpróbál eltántorítani, eltéríteni a hittől. De nem kell megijednünk ettől. És nem is kell feltétlenül túl sokat foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Az ördögnek az egyik legnagyobb csalása az, hogy vagy elhiteti azt, hogy ő nem létezik, és az ember egyáltalán nem foglalkozik és nem számol vele, vagy túl sokat foglalkozik vele. C.S. Lewis, a híres keresztény író, ezt írja egyik regényében. Az emberiség két egyenlő súlyú, de egymásnak ellentétes tévedésbe eshet az ördöggel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem hisz benne. A másik az, hogy hisz benne, és túlzott és egészségtelen érdeklődéssel fordul feléje. A démonoknak mind a két tévedés tetszik, és egyformán örömet jelentenek a materialisták és a varázslók. De a józan keresztény embernek mind a kettőtől távol kell tartania magát, mind a két szélsőségtől, hiszen nekünk elsősorban Istenre kell bíznunk magunkat. Isten szent lelkének erejére, aki velünk van, és aki által mi is diadalmaskodhatunk. Pál és Barnabás tisztában voltak ezzel a lelki harccal, annak szükségességével, és ezért is tudtak józanul és a lélek erejében bízva szembeszállni a sötétség hatalmával, azt leleplezni. Ugyanakkor nem foglalkoztak túl sokat ezzel a dologgal, sem Bar Jézussal, sem az ő hamis tanításával, csaló praktikáival. Ez már nem az ő feladatuk, hiszen ők jól tudták, az ő feladatuk az evangélium hirdetése. Így az Úr tanítása által, amit ők továbbadtak, térhetett meg a helytartó, és növekedhetett az Isten országa. És az Úr tanítása által, ha azt képviseljük, azt hirdetjük, térhetnek meg ma is emberek, változhatnak emberi életek, szabadulhatnak emberek a sötétség hatalmából, újulhatnak meg, és növekedhet Isten országa. Ebben segítsen bennünket, ami Urunk. Amen. Feleljünk Isten igéjére a dicséret mondás szavaival, a 464-es számú dicséretet keressük meg, annak első három versét énekeljük, a 464-es számú dicséret első verse így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.